Megőrült az öreged? Mindenedet elveri arra a fruskára. Ki látott már valaha ilyen szamárságot a világon? De a kis fruska olyan szép volt. Karcsú, nyulánk, olyan előkelő úri volt a drága sejmekben, csipkékben, s olyan szépen tudott ránézni azokkal az édes szemeivel mindenkire, még a Miloszláv gyerekre is, hogy csak helyeselni lehetett, ha nem hagyják szükséget szenvedni semmiben. A kis apolkát nagybátyjai, Trünovszki Péter és Gáspár nem hagyták gonoszul veszni. Magukhoz vették, és egyenlőképp, felváltva fél-fél évig tartották és neveltették. Egymással folytonosan licitálva nem is hagyták szükséget szenvedni semmiben. Az egész város kíváncsi volt, hogy mi lesz mindezeknek a vége. Meddig győzi a két Trünovszki ezt az oktalan licitálást? Annyi egyszer áll, hogy alig következhetik magasabb skála. Rothschild kellene már ahhoz. A jó Isten tudja, mi lett volna, ha egyéb események nem jönnek közbe. Az például, hogy a zsolnai pánszlávok az apolka magyar szellemű neveltetése miatt orrolván, Péter által is felizgatva, egy este macskazenét adtak Gáspárnak, és beverték az ablakait. Mire dübe jött Gáspár, és másnap mindjárt folyamodott, hogy nevét és törvényes örökösét Tarnócira változtathassa. És így fokozatosan belekergetve a magyarságba, a fia pályáján is fordított egyet. Ahelyett, hogy elküldte volna, mint előbb tervezte, még egy évig a Szentpétervári Egyetemre, beválasztatta Zsolna városánál aljegyzőnek, mondván: szagold meg egy kicsit itthon a közügyeket, fiacskám, 2 év múlva jön a követválasztás, s te mégy fel Budapestre a parlamentbe, ha én mondom. S kevélyen ütött a mellének azon helyére, ahol a bugyellárisát tartotta, a mellény belső oldalán lévő zsebben. Tarnóci Miroszláv tehát otthon maradt Zsolnán, és hozzászagolt némileg a közügyekhez, de kitehet arról, hogy a közügyeknél is édesebb illata volt az apolka hajának. Hát, ott legyeskedett a lányka körül, labdázott vele a pázsiton, a kertben, együtt lovagoltak ki a budetini erdőcskébe, segítette tanulmányaiban is. Bogarakat gyűjtött, lepkéket fogdosott a gyűjteménye számára. Kirándult a hegyek közé, hogy ritka növényeket hozzon lenyomtatni, megszárítani az apolkának. A lányka rajongott a természetrajzért. Szabó Pál, aki nagy botanikus volt, csepegtette bele ezt a tudományt. Miloszláv úrfi pedig valóságos üzletet vitt a talált ritkaságokkal. Minden szokatlan kinézésű növényért kapott egy közönséges rózsát vagy szegfűt, ami éppen akkor a hajában volt apolkának. Egy hibiszkusz virágért, minthogy az egy soha nem látott csodaszépség volt, kapott egy szőke hajtincset. De én, Istenem, mennyi huzavonába, alkudozásba került ez, míg végre megtörtént a vásár. Szinte nem tudott betelni örömében a sáfrányvörös virágfürttel. Hol jutottál hozzá, Miloszláv?
A Nedeci várkertben szakítottam.
Jaj, de nagy ördög vagy! És rámosolygott hálásan arra a nagy ördögre. Jaj, de kár volt letépni szegénykét.
No, csak meg ne sirasd, hiszen nő majd a tövén másik.
És mennyi idő alatt nő meg a másik?
Esztendőre ilyenkor.
Apolka elkezdett tapsolni, ugrándozni széles jókedvében az udvaron. Mennykék köntösének hasított bő ujja libegett, lobogott két oldalt, mint két tündérszárny. Hiszen akkor én jól megcsaltalak téged, te Miloszláv, te csacsi, mert az én hajam 2 hét alatt is kinő.
Miloszláv mosolygott, és nem sokára szerzett valami besztercebányai professzortól egy amerikai szkarabeuszt. Egy akkora bogarat, mint egy csíz. Egy igazi óriást a bogárvilágban. 2 fényes gránátszín szarva van, Barna, kétfelé osztott felső teste olyan formán néz ki, mintha a mit csere bogarunk ükapja lenne. Az pedig mellette csak szopós gyerek. Mikor Apolka meglátta a bogarat, oda lett szenvedélyében.
Meghalok, Miloszláv, ha ide nem adod.
Miloszláv pedig játszotta a makacsot, sopánkodott, esküdözött, hogy oda nem adhatja, mert így, mert úgy, ő is bolondja a bogárnak, de meg olyan bogár kettő sincs Magyarországban. Amerikai bogár. Az ördögbe is, az nem tréfa. Mennyi ideig kellett annak utazni, míg ide került Zsolnára? Az igaz, hogy holta után tette meg az utat, és ilyenkor kisebb fáradtság, hanem azért mégis valami. Még ha esetleg odaadná is a bogarat Apolkának, bizony nem teheti olcsón. Hát, mit kívánsz érte, Miloszláv?
Nem tudom én, pedig már tudta, mert mosolygott a sejma.
Hát, mit adnál?
Nem tudom én,
pedig már sejtette, mert elpirult. Végre is aztán egy csókban történt a megállapodás, sok titkos, néha megzavart tárgyalások után. Először csak elvben lett elfogadva az alkú. Aztán jött az első kérdés, hogy hol? A kertben. De hát, ha látják? No, és ha látják is? Hát nem ér meg ez a bogár egy csókot, még ha látják is? A Skarabeusz az Apolkáé lett. Bolond ez a Miloszláv, gondolta Apolka, hiszen talán ingyen is megcsókoltam volna. S azon túl minden régi pénz kivétetett a forgalomból. Beállott a csókvaluta. A jelentéktelen bogarak és növények is, amiket Miloszláv talált, csókokra váltattak fel. S az is mind kevés volt. Miloszláv eleget sopánkodott. De szegényes, de hitvány ez a felső magyarországi flóra! Az öreg Tarnóci nem sokat vett észre ezekből a dolgokból, mindössze a fia növénygyűjtő szenvedélyére tett néha egy-egy csípős megjegyzést.
– Gyerek vagy! Nagy gyerek, Emil!
Utóbb már a fiú szláv hangzású keresztnevét is átfordította, hát ha ez is bosszantaná Pétert.
– Milyen ostobaság! Egész nap bogarak és növények után mászkálni! Hát egyáltalán nem gondolsz arra, hogy innen-onnan képviselő lesz belőled, és akkor nem növények, hanem helyi érdekű vasutak után kell futkároznod.
Nem, az öreg Gáspár semmi más nem sejtett, és csak az utolsó napon világlott ki minden. A fél év utolsó napján, amikoron is Péter emberei, egy társalkodóné, Szlecsinka Skultéti, Skultéti kisasszony, egy vén talp. A már említett kis néger, azóta se láttak Zsolnán szerecsent, és egy angol komornyik nagy pofaszakállal, hosszú, vállig érő hajjal megjelentek Gáspár házánál, hogy a kisasszonyt elvigyék a másik nagybácsihoz. Künn a régi pónifogat várt a régi kocsissal, ki vígan pattogott ostorával, míg a kispónik lesütötték okos fejeiket, mint tavaly ilyenkor. Semmi se volt új, csak a méltóságos, komor magatartású komornyik, csatos cipőkben, térdig érő harisnyákban. Csak olyankor látni ilyeneket Zsolnán a márkelyezek körül, ha valami francia vígjátékot adnak a színkörben. Apolka elsápadt, midőn beléptek a tornácra. Lassú reszketegség fogta el a lábait, kénytelen volt leülni.
A kisasszonyért jöttetek? Úgy van, válnunk kell, mondta Gáspár nagybácsi nyugodtan, egy gyűlölt pillantást vetve a testvérbátyja cselédjeire. Hát, eredj, fiam, Apolka, a szobáidba. Vedd fel a legrosszabb gúnyáidat, azután menj Isten hírével és vigyázz magadra, gyermekem, hogy abban a zsiványfészekben el ne pusztulj egy fél év alatt.
Apolka lehajtotta a fejét az asztalra, zokogott és nem mozdult.
No, hát miért nem mozdulsz? Miért sírsz? Hiszen majd visszajössz.
Itt szeretnék maradni,
lihegte a leány csendesen, tompán.
Ej, lári-fári, mondá keményen a nagybácsi, menned kell, punktum. Mire visszajössz, már hosszú ruhák fognak rád várni. Hallod-e, Apolka, hosszú ruhák?
Ezt azért mondom,